lépés az lett, tényleg itt szóltam,
hogy a társadalmi változások elgondolásában tulajdonképpen egy térség országcsoport viszonyaiból általánosítanak. Tehát ez döntően a nyugat-európai és észak-amerikai térség országai, amelyek esetében az amerikai társadalom, és tulajdonképpen az angliai társadalomnak egyfajta importja révén jött létre, természetesen sok új intézményes forma is létrejött, de az európai viszonyok egyfajta exportálása is jellemző ennek a társadalomnak a létrejöttet. A lényeg az, hogy van egy a korabeli legiparosodottabb, legurbanizáltabb országoknak a csoportja, és a társadalmi változások elgondolása szempontjából a zsinór mértéket ezek az országok szolgáltatják. Tehát itt kevéssé figyelnek az elmaradottak, a kapitalizmus útjára még nem lépett, az éppen csak rálépett országokra, sajátos fejlődés mutató más kontinensek, más térségek országaira, ezért mondták ennek kapcsán az unilineáris kifejezés. Tehát ha a fejlődésről, változásról beszélünk, akkor nem kerül előtérbe az a kérdés, hogy milyen regionális változatok, sajátos minták alakulnak ki a világ más térségében. Azt lehet mondani, hogy ez a tradíció, ez mindmáig létezett, vagy létezik. Tehát tudunk olyan műveket mondani, korunk társadalomtudományi csúcs teljesítményei között is, például Habermas kommunikatív társadalom elmélete című grandiózus munkája, szintén tulajdonképpen egy ilyen fajta sémára építkezik, nem taglalja azt, hogy milyen sajátos fejlődési utakat produkált a világtörténelem bizonyos egyéb térségekben, vagy ugyanígy egy másik nagy alapja a kortárs társadalmi tudományi kutatásoknak, Bourdieu, egy szerzőtársak reprodukció mert írt egy olyan munkát, magyarul sajnos nem olvasható, Csákó tanári jó voltából a mű elméleti tézis rendszere egy szöveggyűjteményben olvasható egy kőziratos formában. A lényeg az, hogy ez egy oktatási elmélet, amelyik az oktatás általános elméletét adhatja meg. Ezzel a Bourdieu-féle elmélettel, amelyik egy egyetemes igényű elmélet, megfogalmazódott a 80-as évek elején egy angol termő tollából, Margaret Archer tollából egy bírálat Bourdieu nagyszabású elméletalkotási kísérletével kapcsolatban, és a bírálat tengelyében az állt, hogy Bourdieu nem veszi figyelembe az országok a történeti fejlődési utak sokféleségét. És ez a bírálat ez nem csupán egy öncélú kritika volt, hanem Archer megírta azt a nagyszabású könyvét, az oktatási rendszerek társadalmi eredete című munkáját, hogy egy kis részletet önök kötelező olvasmány formájában meg is fognak ismerni, amely megtestesít egy újfajta orientáltságot. Tehát a szerző azt mondja, hogy az oktatási rendszerek elmélete nem fűzhető fel egy kaptafára, hanem nemzeti utakat sokféleségével kell számolni. Ő két markánsan elkülönülő utat állít szembe egymással. Az egyik a centralizált fejlődés követő országok példája. Két ország kerül az elemzés középpontjába ebből a szempontból. Franciaország, ahol ugye már a feudalizmus idején egy erőteljes állami beavatkozás érvényesült, és aztán Napóleon nyomán egy nagyon centralizált, egy központosított oktatás-irányítási rendszer összébe. A másik példa pedig Oroszország, ahol megint csak egy sajátos folytonosság figyelhető meg, tehát a cári birodalomnak az oktatásszervező szerepe is nagyon jelentős volt. A helyi társadalmak megfelelő érdeklődés, erőforrások nélkül nem nagyon hoztak létre komolyabb iskolákat, mint oktatástörténeti jelentések mutatják, a 19. századi vidéki, városi, gimnáziumi iskola hálózatot, amely elsősorban a katonatiszti és hivatalnoki utánpótlás volt hivatott biztosítani akkortáj, központosított erőforrásokból a cári államigazgatási rendszer égisze alatt hozták létre. Most ehhez képest a másik két példaország, Anglia és Dánia, erősen polgárosodott országok, ide lehetne venni az Egyesült Államokat is, ahol a különböző iskola állítási törekvések mögött elsősorban helyi erő csoportok, gyakran iparos szervezetek, városi tanácsok, legkülönbözőbb helyi kezdeményezések fejlenek, jelentő a fejlődés utak különbözőségére, hogy például Angliában csak a 19. század utolsó harmadában jött létre oktatási minisztérium, ellentétben például Franciaországgal, ahol már korán létezett ilyen irányító szerv, vagy vegyünk egy még szélsőségesebb példát, Oroszországot. Ugye azt szoktuk mondani, hogy a magyar iskola rendszer oroszos vonásokkal rendelkezik, a orosz oktatás irányítás rendszeren már a 18. század derekán kiépült. Tehát vannak államelvű fejlődés követő oktatási rendszerek, és vannak olyan rendszerek, ahol az állami beavatkozás szerepe lényegesen kisebb. Miért is mondtam ezt a számomra kedves példasort? Azért, hogy érzékeltessem, hogy ma már egyre inkább előtérbe kerül a társadalmi változások elemzésének egy multilineáris megközelítésen alapuló víziója. Mert ez a lineáris, ez vonal tulajdonképpen. Multilineáris. Azt a elemet állít a középpontba, hogy nem egy kaptafával alakulnak, és nem egy előre megjósolható irányba fejlődnek feltétlenül a világ különböző társadalmai. És akkor itt érdemes bevonni a megközelítések sorába a világrendszer szemléletet. Immanuel Pavelski nevére szöldődő hát ő tulajdonképpen egy igen átfogó társadalom felfogást képvisel, ahol azt mondja, néhány radikális közgazdász munkáira is támaszkodva, hogy napjaink világát csak úgy érthetjük meg, ha figyelembe vesszük a centrumországok és a perifériális országok közötti viszonyrendszert. Hát, hogy az iparosodásban élen járó országok fejlődését nem érthetjük meg, ha nem veszük figyelembe az egykori gyarmatbirodalmakat, az onnan megvalósult erőforrás elvonást, hogy finoman fogalmazzunk, aminek révén rendkívül jelentős vagyonok halmozódhattak fel a centrumországba. Igen, problematikus formában megvalósult beavatkozásokat, gondolom csak a rabszolgakereskedelemnek a intézményrendszerére. Tehát a világ már régóta összefüggő világrendszerekben fejlődik. Világrendszeren érti Wallenstein a egymással gazdasági kapcsolatban álló országok rendszeré. Tehát a világrendszerek azok tulajdonképpen dinamikus entitások. Bizonyos időszakokban még csak mondjuk a földközi tenger partján elhelyezkedő országokat lehetett értelmes módon egy világrendszer részének tekinteni, hiszen ezen a térségen belül voltak rendszeres számottevő gazdasági kapcsolatok, hajózás, kereskedelem, pénzforgalom. Most az nyilvánvaló, hogy napjainkban a globalizáció korszakában ma már egyre inkább a világrendszerek egységesüléséről beszélhetünk, egy giga világrendszer kiépüléséről, amelyből egyre kevésbé tudják kivonni magukat helyi közösségek, Amazonas parton élő indián csoportok sem tudják életüket a fogyasztás globális tendenciáitól teljesen elkülöníteni, az egészségügyi rendszerek létét sem tudják már teljesen figyelmen kívül hagyni, és a többi, és a többi. Tehát egy monstre giga világrendszer van kialakulóban, és azt mondja Wallenstein, hogy a társadalomtudományi elemzésnek egyik fontos kérdése az, hogy hogyan alakul az élenjáró országok és a periféria országai, a kevésbé iparosodott, általában szegények országok viszonyrendszere. Ugye itt jönnek a radikális közgazdászok, Samir Amin és társaik. Akik az egyenlőtlen csere fogalmát állították előtérbe, tehát az, hogy adottságai révén az iparosodott központok olyan fejlett technikát koncentráló iparcikkeket tudnak elhelyezni a perifériális, félperifériális országok piacán, amelyekkel szemben ezek az országok csak hatalmas mennyiségű nyersanyagot, különböző ásványokat, kobalt és társaikat tudják szembeállítani, illetve agrártermékeiket, tehát ugye mi is megismerhetjük ezt a tendenciát, ahol olcsóbbá vált a banán Magyarországon, relatív a többi áruhoz képest, jelzi azt, hogy hogyan változott meg a világrendszeren belüli szeretünk, tehát egyre inkább egy iparosodott, erősen iparosodott régióhoz csatlakozik Magyarország, és ezeket az előnyeket ki tudja használni az afrikai, dél-amerikai térséggel szemben. Tehát itt egy egységes világrendszerről értem, ugyanakkor Wallenstein a politikai kereteknek is nagy jelentőséget tulajdonít, tehát azt mondja, hogy nem csak világrendszerek, gazdasági kerékekkel egybefűzött térségek vannak, hanem világbirodalmak is léteznek. Tehát ahol egyfajta politikai integráció is megvalósult, mondjuk a római birodalom, amelyik ugye a földközi tenger térségének egészét, európai kontinensünk javarészét, Angliának majd kétharmadát magában foglalta, idáig is eljutott a Duna partjáig, és Ázsiában is nagy térségeket kontrollál, tehát ilyen nagy világbirodalmak is létezhetnek, ahol nem csak a javak áramlása valósul meg, hanem a politikai centralizáció is érzékelhető, és hát ilyen szempontból mondjuk a szovjet birodalom részeként létezett Magyarország az elmúlt évtizedekben, ez is egy elég jól használható kategória a társadalmi tudományi elemzésben. Érdemes még itt megkülönböztetni az elemzés szintjeit, tehát ugye az elemzés egységeiről beszélhettünk eddig, hogy vannak nemzeti társadalmak, illetve kötelékrendszerekkel összefüggő világrendszerek, világirodalma. Most a társadalmi változások elemzésének fontos szempontja lehet, hogy milyen szintű változásokat nemzeti szinten, ezt szokták makrószintnek nevezni. Ugye napjainkban már ez bonyolódik, mert most már a szupranacionális szint is egyre fontosabbá válik, nemzetek feletti szint. Itt a nemzetközi szervezetek irányító szerepe, nemzetállamok kompetenciái korlátozó politikai integráció, például az Európai Unió figyelemre méltó szerepet játszik, de a klasszikusabbnak mondható világ szinten tevékenykedő nemzetközi szervezetek, például a világkereskedelmi szabályozó WTO, az egészségügy világszervezete az ENSZ-nek, a kulturális szervezet, a UNESCO, maga az ENSZ, most ezt nem tekintem el teljes összetettségével. Lényeg az, hogy itt a nemzeti szint általában a makrószintű elemzéssel rokonítható, ezelőtt már létezhet ez a globális, a szupranacionális szint, a mezzószint, vagy a köztes szint, ami megint csak sokféle módon érvényesülhet az elemzésben, tehát akár ágazatok szintjén, mezőgazdasági, iparoktatás, egészségügyi, szociális és a többi. Másfelől pedig területi egységek megkülönböztetésével, ezek általában lehetnek hivatalos területi egységek, megyék, régiók, de természetesen gazdasági integrációs formák, kapcsolatrendszerek alapján is kijelölhetünk ilyen fajta egységeket. Itt jegyezném meg, hogy az előbb említett entitások mind maguk is konstrukcióknak tekinthetők. Itt a szociológiában, az előtérszületekben előtérszületekben került a konstruktivista megközelítésmód, amelyik azt hangsúlyozza, hogy minden entitás maga a nemzetállam. A nemzetállammal szemben érzett lojalitás is egyfajta konstrukció. Egy imaginárius közösség tagjaivá válnak az egyének szocializációi forma során, amely szocializációban nagyon fontos szerepet játszanak a különböző intézmények, amelyek kitermelik azt a fajta lojalitást, amelynek köszönhetően az egyének egy-egy nemzeti közösség tagjaiként gondolják el sorsukat. Hát nem magától értetődő a nemzeti tudatság. Napjainkban ugye az a kérdés jelenik meg, hogy például az Európai Unió ki tud-e alakítani egyfajta európai identitástudatot az emberekben, és hogy ez milyen viszonyba kerül a nemzeti identitás korábban megtervezett formáival. No, ugyanígy a régiók egyéb közigazgatási egységek maguk is történeti konstrukció mutat rá, többek között Bourdieu egy híressé vált magyarul is olvasható a szociológiai figyelő 86-os évfolyamában megjelent cikkében, ahol ezt a kérdést exponálja, de az előbb említett gazdasági ágazatok kapcsán is mondhatjuk ugyanezt. Hát az is egy kicsit önkényes, hogy hol vonjuk meg az egyes tevékenységek határát, hova sorolunk egy vállalatot. A modern vállalatok nagyon gyakran egyszerre termelő vállalatok, kereskedelmi vállalkozások. Tehát nem egyértelmű, hogy melyik ágazatba soroljuk őket. Nagyon gyakran az ágazatok közötti határok megvonása is bizonyos gazdasági lobby csoportok, érdekvédelmi szervezetek tevékenységéhez és nem tudományos szempontokhoz köthető. Hát nem szabad abszolutizálni a létező határokat, felosztásokat, mondja a konstruktivista gondolkodáshoz. És végül megemlíthető a helyi szint, a mikroszint, amik lehetnek egyes települések, valamilyen szervezetrendszer legalsó elemi egysége, mondjuk egy-egy iskola, kórház, rendelőintézet, családot is tekinthetjük egy ilyen mikroszintnek, ahol szintén érdekes lehet a társadalmi változásokat tanulmányozni. Például az, hogy a makroszintű változások, az ágazati szintű változások hogyan gyűrűznek be a családok életében, hogyan alakítják át azok életét. Vannak olyan műalkotások, amik nagyon klasszikusan jelenítik meg például ezt a fajta kettősségét a szinteknek, egy Fassbinder nevű német filmrendező, már elhunyt, fiatalon elhunyt, filmrendező munkáiban jelenik meg nagyon plastikusan az, hogy az egyének élik a hétköznapi életüket, és akkor egyfolytában ott szól a rádió mindezen közben, mondják be a nagy hírű, de magyar, német, magyar-angol foci meccs eredménye, stb. Tehát egy olyan életvilágban élünk, ahol egyfelől vannak interpersonális viszonyok által meghatározott családi köpelékek, nevelési folyamatok, mindezen közben behatol életvilágunkba a mezzó, köztes szint, illetve a makró szint, döntően a tömegkommunikáció közvetítésére, de más módon is. Tehát amikor mondjuk azt vizsgáljuk, hogy hogyan alakul a szülő-gyerek kapcsolata 6-10 éves gyerekek között, és azt tanulmányozunk, hogy hogyan működik együtt a szülő gyerekével, mondjuk a házi feladat megírásánál, akkor nem tekinthetünk el attól a körülménytől, hogy az oktatási rendszerben országos szinten is zajlanak reform folyamatok, amelyek egyik általában nem figyelembe vett hatása az, hogy a makroszintű változás az diszkvalifikálja a hagyományos formákat, vagyis ellehetetleníti. Tehát ugye a matek tanításban bekövetkezett egy olyan fordulat, amikor a halmazelméleti megközelítést kiáltották ki a legüdvözítőbb gondolkodást fejlesztő formának, és a korábban kialakult hagyományos megközelítéseket háttérbe szorították. Tehát az alapműveletek tanítása, összeadás, kivonás, osztás, szorzás, stb. Jött egy új megközelítés, amelyik azt mondta, hogy nem ezzel kell kezdeni, hanem a halmazelmélettel. Mivel jár? Az azzal jár, hogy az iskolában ennél csak-csak működött, de a szülők egy nagyon nagy része tulajdonképpen már nem tudott együtt működni a gyerekével, annak következtében, hogy ő nem egy ilyen logika szerint tanult. Tehát itt ez a kis példa szivatott illusztrálni, hogy a makrószint az sajátos módon behatol a mi életvilágunkba, és különböző zavarokat, nehézségeket is okozhat. Tehát itt a különböző szinten érdemes tanulmányozni a változásokat. Egy másik szempont lehet az időtartam kérdése, tehát az idődimenzió, hogy milyen típusú változásokra figyelünk föl. Itt érdemes megemlíteni az egyik nagy hírűvé vált francia történésziskola, annál iskola munkásságát, akik a Longjuré a hosszú időtartam fogalmát alkották meg. Hát itt azt kell mondanom, nagyon rövidre zárva a dolgot, hogy a társadalmi változások kutatásának nem a szociológia az egyetlen intézményes kerete. A történettudomány is egyre inkább foglalkozik a társadalmi változások komplex elemzésével, nincsenek világos határok. Most a történettudomány egyik fontos hozzájárulása ehhez a fajta vizsgálódáshoz a hosszú időtartam előtérbe állítása. Itt egy olyan történetírási tradícióval szemben, amelyik a történetírás szempontjából az uralkodóházat életét, dinasztiák közötti házassági kapcsolatokat tartotta fontosnak, a különböző csatákat, politikai eseményeket, békekötéseket, ilyesfajta eseményeket, egy esemény történet, szentrikus történetírással szemben a francia történészeknek ez a csoportja gazdaságtörténeti vizsgálódások hagyományait is elhasználva egyre inkább arra próbált figyelni, hogy hosszú időtávon belül hogyan, milyen változások zajlanak le, és ezt megpróbálták empirikusan is alátámasztani. Tehát szorgos levéltári kutatásokkal rekonstruálták például a búza árfolyamainak változásait a középkorban, és ebből a fajta változás sorból meg lehetett állapítani, hogy a középkor mely periódusait jellemezte ínség, hol volt, mikor voltak a bőség periódusai, ez hogyan függött össze az építkezésekkel, ugye akkor egy ilyen bőség periódusban van esély arra, hogy szép katedrálisok épüljenek, az éjség sújtott a periódusokban. Más a helyzet, tehát itt fontos lehet az ilyen gazdasági változások hosszú távú nyomon kísérése, de ez nem csupán egy ilyen gazdaság statisztikai, statisztika történeti megközelítés, hanem itt helyet kaptak idővel mentalitás történeti vizsgálódásuk is. Tehát adatokat próbáltak gyűjteni olyan dolgokkal kapcsolatban, hogy milyen életkorban kötnek házasságot az emberek. Tehát ugye a parókiáknak köszönhetően viszonylag épp nyilvántartások maradtak fönn egészen végtől fogva ezügyben, és aztán az állami anyakönyvvezetés ezt mindenképpen megkönnyíti. És ez egy hallatlanul érdekes dolog. Tehát ha belegondolunk abban, hogy napjainkban mit tapasztalhatunk, az elég egyértelmű tendencia a házasságkötés életkorának kitolódása. Tehát, hogy a mai fiatal nemzedékek több évvel később lépnek frigyre, ha egyáltalán frigyre lépnek, bizonyos nyugat-európai országokban a házasság intézménye egyre inkább devalválódik. Tehát a legújabb adatok szerint Franciaországban már 40%-a a gyerekeknek házasságon kívül születik. Utóbb aztán lehet, hogy házasság is követi a gyermek születést, de nem feltétlenül. Tehát van egy ilyen tendencia. Egy másik nagyon fontos tendencia az a házasságkötés életkorának kitolódása, amit megint csak érdemes elemezni. Hogy ez hogyan függ össze a gazdasági perspektívákból alkotott képével az embereknek. Hogyan függ össze az iskola rendszer változásaival. Tehát ugye az emberek egy ilyen nagyon bizonytalanná vált gazdasági konjunktúra képpel élnek, látják azt, hogy nagyon nagyok a bizonytalanságok, könnyen válhat valaki munkanélkülivé, annak megelőzése érdekében az egyik legtipikusabb stratégia az, hogy több diplomát próbál az ember a saját tartójába elhelyezni, és ezzel kivédeni annak esélyét, hogy is kiszoruljon a munkaerőpiacról. Most hát a tanulási életperiódus az általában kevéssé kedvezve a házasságot. Nagyon stabil párkapcsolatok létrejöttének. Bizonyos térségekben, ugye különösen Magyarországon a lakásviszonyok problematikussága, elszegényezési folyamatok is hozzájárulhatnak ahhoz, hogy ezek a fajta kötelékek, ha egyáltalán létrejönnek, későbbi életkorban jöjjenek létre. Tehát itt van egy ilyen fajta a hosszú távú trendek, tendenciák megragadására irányuló törekvés. Tehát ugye a mai előadásom summázataként azt mondhatnám, hogy először voltak a nagy globális, a társadalmi változások igen széles sávját megragadni próbáló, és az időbeliség tekintetében a kezdetektől a kortárs időszakig nyúló elméletalkotási kísérletek. Ezekkel szemben kialakult egyfajta szkepszis, ugye egyfelől az unilineáris elméletekkel szemben jelentkeznek a multilineáris megközelítések, másfelől pedig egyre inkább kirajzolódik az, hogy a makroszintű elméletek megalkotására kicsi az esély, be kell érnünk köztes elméletek létrehozására, és Merton nevét említeni. Inkább emigrált társadalom tudós, aki a középszintű elméletek létjogosultsága mellett állt síkra egy koron. Magyarul is olvasható egy vastos kötete, miben ez a középszintű elméletek melletti érvelés áll előtérben. Hát azt mondja, hogy értelmes, bizonyítható, empirikusan is ellenőrizhető elméleteket ma már makroszinten és ilyen egyetemes igénnyel igen problematikus megalkotni. Jobb egy szerényebb programot, egy középszintű elméletek megalkotására irányuló programot kidolgozni. A végül megemlíteném azt, hogy általában a általános érvényű elméletek megalkotásával kapcsolatos igényel, kapcsolatos szkepszis nyomán előtérbe kerültek a modellalkotó törekvések. Tehát itt van egy nagyon fontos különbségtétel, amire visszavezethető. Hát a társadalomban kapcsolatos elemzési törekvések talán érdemes két mintáját szembeállítani. Ez egy olyan szembeállítás, amit a 19. század derekán a német szellemtudományi irányultságú alkotó nézi. Ugye Winnerban nevéhez kapcsolhatunk, akik megpróbálták megragadni azt, hogy a természettudományos gondolkodáshoz képest milyen sajátosságokat kell mutatni a társadalommal foglalkozó leírásuknak. Tehát ugye a természettudományos törekvések akkoriban törvényalkotó, lehetőleg kvantifikált képletekben megragadható, vas törvényszerűen érvényre jutó összefüggések megragadására irányultak. És Winnerban azt mondja, hogy érdemes szem előtt tartani, tehát, hogy van egyfajta nomológikus tradíció. Nomosz görög szó törvényt jelent, és ebből képezte a nomológikus tehát egy görög szó, másfelől pedig van egy latin szó, az idió. Sajátos jelent, ugye magyarul is ismert az idióta szó, azért nevezték úgy az értelmi sérülteket, mert hogy olyan sajátosan viselkednek, és ebből lett egy ilyen pejoratív csengésű szó az idióta. Nos, az idiografikus megközelítés a másik. Ez azt mondja, hogy az emberi társadalomban nagyon fontosak a szellemi folyamatok, a lelki jelenségek, az egyének motivációit, sajátos céljait. Ennek következtében a társadalom leírás nem feltétlenül, vagy nem is tudja talán sikeresen követni ezt a nomológikus orientációt, hanem inkább egy hermeneutikus megközelítést ajánlom. Ami eredetileg bibliai értelmezést jelentett, tehát a bibliai értelmezés egyik módja a hermeneutika. Tehát egy ilyen belső szövegösszefüggések szem előtt tartásával történő értelmezés, és ez általánosítva azt jelenti, hogy egyfajta belehelyezkedő introspekcióra, önvizsgálatra is hajlamos. A szereplők gondolkodásának minél komplexebb rekonstruálására törekvő beállítódás, ami végső soron egyfajta esettanulmányok létrehozására ad esélyt. Tehát arra, hogy egy-egy esemény bekövetkeztét minél szélesebb körű összefüggéseket figyelembe véve rekonstruáljuk. Tehát figyelembe véve intézményes előzményeket, értékeket, egyének közötti interakciókat, konfliktusokat. Tehát ez egy szélsőséges változat. Az egyik fajta orientáció azt mondja, hogy törvényeket kell keresni a társadalmi változásokban. A másik azt mondja, hogy be kell érnünk ilyen rekonstrukciós törekvésekkel. És végül azt lehet mondani, hogy létrejöttek köztes változatok is, amit a modellalkotás névvel illethetünk. Olyan sémákat konstruálunk, amelyek révén van esély arra, hogy nem csak egy-egy lokális változássort érthetünk meg, hanem a modell, ez a konstrukció segítséget nyújthat számunkra több hasonló helyzet megértéséhez. Tehát már elfáradtak, most egy utolsó példával próbálnám ezt érvékeltetni, szerencsére már beszéltem Archer munkájáról. De például az Archer könyv egyfajta modellalkotás is, oktatási változásoknak a modelljét alkotja meg, figyelembe véve azt, hogy itt különböző kontextusok lehetnek, tehát centralizált, illetve decentralizált oktatásirányítási kontextusok. És akkor mind a két kontextus esetében más dimenziókra kell összpontosítani, de a lényeg az, hogyha mondjuk azt vizsgáljuk, hogy hogyan működik egy iskola, akkor fontos lehet az, hogyha tudjuk, hogy centralizált rendszerekben az oktatás reform folyamatok révén változik, tehát diagnosztizálnak valami problémát, és a központ elhatároz esetleg kísérletek lefolytatása után valamilyen általános, mindenütt érvényes változtatást. Ez az egyik módja az oktatás átalakulásának. A másik módja pedig az lehet, hogyha helyi kezdeményezések születnek. Tehát mondjuk egy ipartestület azt mondja, hogy most nagyon kevés a felszolgáló az éttermeinkben, indítsanak már egy felszolgáló képzést. Tehát egy helyi, lokális, külső kezdeményezés. De az is lehet egy decentralizált rendszerű országban, az is elképzelhető, hogy egy tanár újságját olvasva reggelizés közben arról értesül, hogy Észak-Írország egyik iskolájában, mondjuk a történelem tanításánál videókat alkalmaz a pedagógus, hát milyen jó ötlet, próbáljuk meg mi is feltárni azt, hogy milyen videókat lehet használni ilyen célra, és akkor kezdeményezi, hogy a saját iskolájában a jövőben ez is a tanárszövő sorába beilleszkedjen. Tehát ez egy decentralizált tanári kezdeményezés, de szülők is megfogalmazhatnak igényeket, tehát itt a lényeg az, hogy a modellek támpontul szolgálhatnak, és akkor mondjuk a magyar iskolák esetében mind a kettőt lehet nézni, hogy egy átlagos lakótelepi iskolai életében napjainkban milyen súlya van helyi kezdeményezéseknek, mennyire fogalmaznak meg az önkormányzat vezetői, a helyi ilyen olyan kulturális egyesületek igényei iskolával kapcsolatban, vagy szülők netán, vagy mennyire dominál még mindig a központi változtatás, mondjuk az tantervi reformnak a legutóbbos vagy tisztakos útjára gondolhatunk itt, amikor minden kormányváltás idején esetenként még sűrűbben is esély van arra, hogy az alapdokumentumokat teljesen reformálják központi szinten, jókorazavarokat okozva a helyi szinten. Nos, hát ennyit akkor így bevezetésképpen. Tartanék egy kis szünetet, közelítésekről beszélnék önöknek. Ez egy azért érdekes kérdés, mert ugye egy viszonylag egyszerű problémakör, sok szempontból mikroszintű elemzések révén, de majd látjuk, ez egy kicsit bonyolultabb a dolog megközelíthető, és ennek is számos alkalmazási lehetőséget kínálkozik, kortárs viszonyokra. Hát kezdjük talán ott, hogy egy érdemes egyfajta távolságtartó elemzési stratégiát érvényesíteni ebben a tekintetben is. Tehát fontos látni azt, hogy a munka is egy társadalmilag megformált kategória. Nem evidens az, hogy mit is értünk munkán. Maga a fogalom létrejötte is egy érdekes kérdés, hát itt ahhoz egy olyan áttekintő szemléletre van szükség, amelynek jegyében az emberek bizonyos tevékenységeket egy bugyorba raknak, ez korán sem evidens, ősi társadalmakkal kapcsolatos vizsgálódások azt mutatják, hogy ott az életszférák nem váltak olyan élesen szét, a tevékenységek sem, a munkatevékenységnek gondolt dolgok, mondjuk egy hajó ásolása, az egyúttal szakrális tevékenységekkel is ötvözül, vagyis párosul, tehát gondot fordítanak arra, hogy megnyerjék az Istenek jó akaratát ahhoz, hogy az adott konstrukció ne süllyedjen el a tengeren. Tehát régen nem vált el olyan élesen egymástól a munka és a mondjuk az ünneplés, a közösségi tevékenység, de munka és művészet gyökere is közösek, mondják egyes esztétika történettel foglalkozók, tehát a zene kialakulásában a munkadaloknak fontos szerepe volt. És azt lehet mondani, hogy napjainkban is a munkák és munkák között különbségek vannak. Vannak munkaként elismert tevékenységek, erősen intézményesült tevékenységek, tehát munkaszerző és szerződéssel esetenként közalkalmazotti státusszal körülbástyázott. A munkafeladatokról pontos leírás nyújtó, a munkavállaló védelmét, jogi megoldásokkal, szakszervezetekkel, stb. Megtámasztó megoldások. Ez az egyik véglet, ha úgy tetszik, és vannak munkaként nem elismert tevékenységek, amelyek elismertetésére időnként kísérletet tesznek, de ezek a kísérletek nem mindig olyan sikeresek, tehát például a háztartási munka, a ház körül végzett munkán, melyekben oroszlán részt a nők vállalnak, kénytelenek vállalni, a férfiak kellő részvételi készségének hiánya, beidegződések, egyebek okán is. Tehát ez a fajta tevékenység lényegesen kevesebb megbecsültséget élvez, de egy konstruktivista megközelítés alkalmazva vizsgálni lehet azt, hogy például bizonyos politikai erők, pártok, mozgalmak hogyan próbálják ezt a fajta tevékenységet is a gazdaság szférájában végzett tevékenységhez hasonló módon körülbástyázni, ugye a főhivatású anyag státuszára meg indult kezdeményezésekre gondolni, és hát ez egy külön elmondást tárgya lehetne, és hát vannak olyan köztes tevékenységek, amelyeket a közgondolkodás munkaként értékel, de azt lehet mondani, hogy ezeknek a társadalmi megbecsültsége és biztonsága már sokkal kevésbé garantált. Egy francia szociológus, Castel, úgy munkatársaként indult, a szociális kérdés alapváltozásai címmel jelent meg egy munkája, magyar nyelven is olvasható Lederer fordításában. Ő azt exponálja, az általa leginkább ismert francia társadalom történetét alapul véve, hogy a kapitalizmus történetében döntően három szakaszt lehet megkülönböztetni. Az első szakasz nagyjából megfeleltethető a szabadversenyes kapitalizmus korszakának, amikor is nagyon egyoldalú viszonyrendszer jellemzi a bérmunkás viszonyt, nagyfokú kiszolgáltatottság, esetleg munkaszerződés létezik, de nem párosul ehhez társadalombiztosítás, nincsenek elbocsátás elleni biztosítékok beépítve a szerződésbe, a munkavégzés hossza mai szemmel nézve, hát igen, tragikusan alakult 14-16 órás munkavállalás, nem egyszer kisgyerekek, 7-9 éves kisgyerekek esetében is az ellen hadatkoztak még a 19. század 30-as éveiben, hogy ne lehessen 12 órát dolgozni az ilyen kisgyermekeknek. No, tehát egy ilyen viszonyrendszerhez képest a részben a munkavállalók harcainak köszönhetően is, a 20. század közepétől egy sokkal védettebb bérmunkás státusz jött létre, amelyre jellemzővé vált a határozatlan idejű alkalmazás, a munkavállaláshoz kapcsolódó társadalombiztosítási rendszer előnyeinek élvezete, vagyis nyugdíj, és elbocsátások esetén pedig munkanyerés segélyre való jogosultság. Ehhez járul egy egész bonyolult munkajogi intézményrendszer, munkabíráskodás, üzemi tanácsok, munkajogi bíróságok, munkajogi felügyelet. Mindent már jelzi, hogy az állam egyre inkább beavatkozik erre a területére a gazdaságnak. Inkább szabályozottá válnak az alkalmaztatás feltételei. Jellemzővé válnak a tripartit tárgyalások, vagyis az munkavállalókat is képviselők, munkaadói szervezetek, szakszervezetek, és az állam így bekapcsolódik a munkaügyi viszonyok szabályozásába. És hát ennek csúcspontját a II. Világháborút követő gazdasági fellendülés időszaka jelenti, amikor is szinte teljes foglalkoztatás válik jellemzővé, a munkanélküliség redukált formát ölt, és a munkavállalói szervezetek, politikai pártok fellépése nyomán még az elbocsátások tekintetében is korlátozzák a munkaadók kezét, tehát jól indokolt esetben lehet csak